Tisztelettel köszöntök mindenkit, így a csendes hétvége vége fele, nem tudom mennyire bírjuk még, energiával, figyelemmel, türelemmel, a házas témák mindig a végére maradnak. Valóban örökzöld témának tűnik ez a konfliktus kezelés, viszont egy olyan kérdés, amit azt hiszem, hogy nem elég sokat hangoztatjuk, és a megoldásokat nem elég sokszor propagáljuk ahhoz, hogy ez tényleg ne legyen egy idő után már nagy gond a házasságukban. Tekintettel arra, hogy konfliktusok nem csak a házasságban lehetnek, hanem bármilyen emberi kapcsolatban, ezért szeretettel ajánlom azok figyelmébe is, akik még vagy már nem élnek házasságban, mert lesz néhány olyan dolog, ami kimondottan azoknak is szólhat, akik emberi kapcsolatainkban kerülnek konfliktusba. Főnökkel, beosztottal, szomszéddal, tanár, diás, saját magukkal is, így van. Így van. Tehát a konfliktus kezelés az egy nagyon fontos kérdése az életünknek, de természetesen én most megpróbálok egy picit jobban a házasságra fókuszálni, ahogy szoktuk. Tehát egyetlen házaspár, hogy emberi kapcsolat sem mentes a súrlódásoktól, nézett különbségektől. Tennap ugye Lőrinc István azt mondta, hogy ha valaki még soha az életében nem kételkedett, akkor azért imádkozni fogunk, mint képmutatóért. Ha valakinek még soha nem volt konfliktus az életében, azért is imádkozni fogunk, hogy az Isten nyissa meg a szemét és lássa meg azt, hogy valóban nem mentes az emberi kapcsolatunk és a házasságunk sem mentes a súrlódásoktól, nézetkülönbségektől. Persze nem mindegy, hogy milyen mélységűek ezek a nézeteltérések, különbségek, illetve konfliktusok. A konfliktus kezelése a házasságnak a legkritikusabb problémája. Ez okozhat a legtöbb feszültséget egy házasságban, hogyha ezek a konfliktusok huzamosabb ideig fennállnak, és nincs rájuk megoldás. Nem kezelik kellőképpen a házasságban. És noha így van, hogy ez a legkritikusabb probléma, ez vezet el a legtöbb váláshoz, szétköltözéshez, házasság felbomlásához, mégis kevés olyan házaspár van, aki vállalná azt, hogy megtanulja, hogy hogyan kell akkor jól kezelni, biblikusan kezelni, Isten szerint kezelni a konfliktusokat. Ami abból a szempontból is nagyon fontos, hogy egy mélyebb kötődést is hoz a pároknak az életében. Tehát nem csak, hogy megakadályozza azt, hogy esetleg elmérgesedve a házastársi kapcsolat felbomoljon, válásig jusson, hanem ez a feltétele, egyik feltétele annak is, hogy egyre mélyebb kötődés legyen a házaspárok között, hogyha jól tudják megoldani a konfliktusokat. Talán jobb szó is a megoldás, a konfliktus megoldás, mint a konfliktus kezelés. Mert itt valódi gyógyulásra van szükségünk, nem csak tüneti kezelésre. Majd ki fog derülni, hogy valamikor azt próbáljuk megoldani, vagy azt keressük, hogy kezeljük tünetileg csak, de igazi megoldásokra van nekünk szükségünk, igazi gyógyulásra. Tehát fontos elsajátítani az ezzel kapcsolatos alapelveket, itt lesz majd néhány lépcső, amiről beszélni fogok, és aztán azt az elsajátított, megértett alapelveket a konkrét konfliktus helyzetekre kell alkalmazni. Kinek, miben van, kivel van konfliktus. A házastársak, mondom még egyszer, emberi kapcsolatainkban, emberi együttéléseinkben. Tehát lehet alkalmazni ezeket az alapelveket mindenféle emberi konfliktusnak a kezelésére, illetve a megoldására. A Bibliában is olvasunk nagyon sok konfliktusról, akár házassági konfliktusról, akár egyéb emberi kapcsolatokban tetten érhető konfliktusokról. Tudnánk esetleg így kapásból példákat mondani? Konfliktus helyzetekre a Bibliában, Ószövetség, Újszövetség, házasságban, nem házasság. Adj nekem gyereket, igen. Ne egyszerre tessék mondani, és akkor fogom érteni. Igen. Kain és Ábel. Kezdjük az elején, igaz?
Menjünk át a nők, ez Sára és Hágár.
Sára és Hágár. Azelőtt még Ábrahám és Sára között, ugye, hogy segítsük be az Istennek. Az is egy komoly konfliktus volt a házasságban. Saul és Dávid, igen. Új szövetség esetleg? Nézd is. Új szövetségben?
Szöntike és hogy hívták
a másik? Evódia?
Evódia.
Igen. Mária és Márta között, ugye ott a konfliktus helyzet, amit ugye Márta szóvá is tesz. Fontos látni, hogy a Bibliában nem mindig jó megoldásokat olvasunk a konfliktus helyzetekre. A Biblia történeti része az egy leíró rész, az leírja azt, hogy mi történik. Ábrahám és Sára konfliktusában ugye ott nem jól oldották meg ezt a kérdést. Volt is szó a héten róla, a hétvégén róla, tehát besegítettek az Istennek, amit nem kellett volna. Tehát nem mindig ad a Biblia követendő mintát arra valamikor, csak egyszerűen leírja, hogy ez a konfliktus fennállt, és ők, a bibliai szereplők így oldották meg. De valamikor jó példákat is találunk, egy jó megoldás is példaként ott állhat előttünk. Nagyon fontos, gondolom, hogy nem is kell mondani, de hangsúlyozzuk, Isten nem az űrzavar, nem a perpatvar, nem a háborúság, hanem a békességnek az Istene. És ezért találunk ilyen felhívásokat, csak néhányat emeltem ki, minden emberi kapcsolatunkban, így a házastársi kapcsolatunkban is egyetértésre, békességre kell törekedni. Tehát ez egy nagyon fontos alapelv házasságban, de minden emberi kapcsolatunkban. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Nem házaspároknak írja ezt Péter, de nem árt alkalmazni akár a házasságban is, igaz? Egyetértést, együttérzést. Aztán törekedjetek mindenki iránt a békességre. Ebbe aztán most már tényleg mindenki belefér a békességre törekedésben, zsidó. Jó, fontos, hogy lássuk a célt magunk előtt. Ugye konfliktus kezelésről beszélünk, konfliktus megoldásáról beszélünk. A cél nem az, hogy tökéletességre fejlesszük a konfliktusok kezelését. Tehát, hogy első osztályú konfliktus kezelők legyünk házasságban és emberi kapcsolatainkban, miközben ezt tanuljuk, hogy hogy kell megoldani a konfliktusokat. Hanem a cél az, hogy igazi krisztusi egyetértésben és békességben éljünk házastársunkkal és embertársunkkal, vagyis a cél az, hogy minél kevesebb konfliktus, mély, súlyos, nehéz konfliktus legyen a házasságunkban és az emberi kapcsolatainkban. Tehát nem az a cél, hogy robbantsunk ki egy nagy konfliktus, és akkor na most ezt szépen megoldjuk, úgy, ahogy megtanultuk a lépések szerint, és azt mondjuk, hogy nagyszerű, hát így kell ez, tehát én megtanultam, hogy kell kezelni, igaz, hogy én idéztem elő a konfliktus, de utána megoldottam. Tehát a cél az, hogy minél kevesebb konfliktus legyen házasságban és azon kívül, és egyetértésben és békességben éljünk. Tehát ez a cél. Tehát ne azt lássuk most célként magunk előtt, hogy jól megtanuljuk, tökéletességre fejlesztjük, és akkor mi vagyunk a jó konfliktus kezelők. És akkor nincs is semmi baj a házasságunkban, nem? Állandóan áll a bál, de mindig megoldjuk. Jó, na, hát legtöbb ember így képzeli el a házasságot az esküvő előtt. Tehát valahogy ez a, Zsolt, tehát nézd meg, tehát valószínű, hogy ez a kép él még benned.
Ez ennyi sokkal szebb az én elképzelésem.
Az elképzelésem még ennél is, még igen, jó.
Még van szivárvány is.
Van szivárvány is, igen, hát azt nem sikerült rá, de a legtöbb ember azért így megy vele a házasságba, hogy így képzeli el, hogy ilyen lesz majd a házasságunk, és az a rózsaszín költ, ugye az láthatatlanul, de mégis ott van, és lehet, hogy a házasság egy-két évében, néhány évében ez így is van, de aztán utána a valóság az sokkal inkább így néz ki. Ezután lehet, hogy lesz majd szivárvány, de előtte azért még ilyen kemény viharok vannak. Nem tudom sokat lebeszélni téged, de azért megpróbálunk, jó? Tehát arra vársz, és ezt fogod kapni. Tehát tuti, készülj fel rá, tehát szerezél be esernyőt, meg viharkabátot, meg mindent, ami szükséges. És aztán majd a végén...
Legyünk biztos a kettőben.
Igen. Jó, igen, és aztán ezzel szembesülünk, és kérdés az, hogy de miért van ez? Tehát, és miért nem készültünk erre fel rá? Lehet, hogy készítettek, lehet, hogy egyes beszélgetésen elmondta a lelkész, hogy azért ilyen is várható a házasságban. Villámok is cikázhatnak a házasságotok fellegén. Na de azért legtöbbeket váratlanul él ez a dolog. De miért is van így? Vannak bizonyos konfliktus érzékeny területei az életünknek, amiről házasság előtt úgy lehet, hogy keveset beszélünk, keveset jönnek ezek elő, teljes mértékében és valóságában, majd a házasságban. Ugye ilyen a pénzkezelés, igaz? Addig az én pénzem volt, utána a mi pénzünk, hát ha van, ha nincs, akkor meg azért. Tehát a pénz vagy sok, vagy kevés, vagy elég, vagy nem elég, de mindig konfliktus forrás lehet. Hogyan osszuk be, ki kezeli, hogy kezeli. A gyerekek, ugye? Nyilván házasság előtt csak tervezgetjük, milyen szép lesz, milyen jó lesz, és aztán majd, amikor jönnek a gyerekek, akkor jönnek a konfliktusok is. Szexuális élet, após, anyós. Örökzöld. Eddig csak anyós volt, de most már behozzuk az apust is a képbe, mert valahol ők is, bár ugye ők a háttérben szoktak maradni, após viccet nem is nagyon ismerünk, igaz, csak anyós viccet, de azért lehet egy-két ilyen házsártos apuka is, após is, aki be tud kavarni esetleg a család rendjébe. Az időbeosztás, igaz, hogy osszuk be az időnket, munkahely, egyéb. Tehát értékrend, ugye megtörténhet, hogy ha nem volt kellőképpen mély megismerés a házasság előtt, akkor sok minden a házasságban derül ki, hogy azért más az értékrendünk. Te más tartasz fontosnak, én más. Valószínű, hogy a nagy dolgokban egyetértünk, de másképp reménység szerint nem kötnénk házasságot. Két teljesen különálló értékrendű ember azért csak nem köt házasságot, bár ugye sajnos vannak még ilyenek is, de azért úgy nüansznyi eltérések vannak. És ez is okozhat nyilván konfliktus, hogy neked ez a fontos, nekem ez a fontos. Te most ide mennél, én most nem mennék. Te most mennél randevúzni, én most nem mennék randevúzni, igaz? Beszéltük az egyik étkezésnél a randevúnak a kérdését. Jó, 5, illetve 6 lépést fogunk közelebbről megnézni. A konfliktus megoldásának, a konfliktus kezelésének a lépéseit. Ezeket nem így kell elképzelni, hogy akkor ezt most megtanuljuk, lefényképeztük, és akkor jön a konfliktus, és akkor előveszünk, hogy na miről is volt szó, és akkor ez alapján szépen lépésről lépésre megyünk, és meg fogjuk oldani. Csak meg fogjuk látni, hogy azért ezek fontos lépcsőfokai annak, hogy hogyan oldódik meg egy konfliktus a házasságban, és mondom még egyszer azon kívül. Végig fogunk menni külön-külön, tehát itt most nem sorolom el őket, hanem majd, amikor oda kerül. Az első lépés, hogy az a konfliktusnak a felismerése. Valakinek már ez is gondot okoz. Valakiben nem is tudatosul az, hogy igazán surlódások vannak közöttük, konfliktus helyzet van már közöttük, hanem hárít, menekül, majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen típusok vannak ezzel kapcsolatosan. A házasság kísérlet két, sokszor teljesen különböző személynek az összekapcsolására. Tehát bármennyire is igyekszünk úgy társat választani, hogy hasonló értékrend legyen, tehát sok mindenben találjunk, azért érdekes módon sokszor úgy választunk társat, hogy velünk ellentétes érzelmi beállítottságú, mint hogyha keresnénk azt, aki kiegészít bennünket. Na de hát ez az elején az ellentétek szépen vonzák egymást, és olyan jól is mutat azt, hogyha vannak különbözőségek, de nem olyan vagy, mint én, na egy idő után ez konfliktus forrás lesz. Egy idő után ez már sok lesz, hogy te egészen másképpen látod a helyzetet, mint én. Nem beszélve arról, hogy férfi és nő hogyan is érthetné meg egymást, ugye mondja Karinti, mind a kettő mást akar. A férfi a nő a férfi. Tehát eleve nagyon nehéz egy férfinek és egy nőnek megértenie egymást, de persze nem csak ezért, hanem azért, mert teljesen más a felépítettségünk, és nagyon fontos lenne megismerni a másiknak a lelki felépítettségét. Vannak ilyen könyvek, hogy amit a férfiakról tudni kellene, meg amit a feleségekről tudni kell, feleségek könyve. Nem árt azért elolvassa egyik is, a másik is. Jó. Tehát gazdagítják az elején a kapcsolatot, a különbözőségek, ugye párválasztás idején főleg, vagy akkor abban az időben, de elkerülhetetlenül később nézeteltérésekhez vezetnek. Na most, ami nagyon fontos, hogy a közöttünk lévő különbségeket, különbözőségeket megértsük, hogy te miért vagy ilyen, és én miért vagyok ilyen. Miközben tanap hallottuk, hogy mindjárt ugyanabból az agyakból vagyunk gyúrva, de azért ez a férfi és a nő viszonylatában nem igaz. Mi bennünket a földből gyúrt az Úr, de Évát belül gyúrta. Tehát azért vannak itt alapvető teremtésbeli különbözőségek is már a férfi és nő között, és aztán a egész felépítésben. És fontos, hogy ezeket a különbözőségeket tiszteletben tartsuk. Egy óriási zsákutca, amiben nagyon sokan belefutnak a házasságban, hogy megpróbálják megváltoztatni a házastársukat. Átformálni a saját képemre és hasonlatosságomra. Olyan jó volt az elején, hogy különböztünk egymást, hogy kiegészítettük egymást, egy idő után idegesít, és hogy légy szíves olyan, mint amilyen én vagyok. Gondolj arra, amire én gondolok, szeresd azt, amit én szeretek, vágyjál arra, amire én vágyok. Igaz, és már is ugye, ott vagyunk a konfliktusok kellős közepén. A házastársak, a megváltoztatása az nem a mi hatáskörünk, és az nem lehet biblikus cél a számunkra. Nyilván változni fog ő is, meg én is. Nem biztos, hogy az általam elvárt irányba fog változni, de ez az Úrnak a munkája. ahogyan változunk és formálódunk a házasságban. Természetesen, ha jól működik a házasság, akkor csiszolódunk egymás által is. És tényleg azt lehet mondani, hogy egy idő után, sok év után, lehet, hogy megfigyeltük már, a házastársak elkezdenek egymásra fizikálisan is hasonlítani. Akár a mozgásuk is. Nagyon sok mindenben átveszik egymás ingereit, zsigereit, 40 év után, 30 év után, vagy kevesebb idő után is elkezdenek hasonlítani egymásra a házasságban. De anélkül, hogy ezt tudatosan úgy kezdték volna, na majd én megváltoztatlak téged, és olyanná formálok, amilyen én vagyok. Első lépés, tehát ismerjük fel a konfliktus helyzeteket, a konfliktusnak a forrásait, hogy mik vezethetnek, milyen nézeteltérések, nézetkülönbségek vezethetnek konfliktusokhoz a házasságunkban. Második lépés, az átláthatóság előmozdítása. Az átláthatóság előmozdítása. Az egészséges házasságnak az egyik feltétele az, hogy a házastársak átláthatóak legyenek egymás számára. Ezt nevezzük még másképpen mezítelenségnek is, de nem csak fizikai értelemben mezítelen a házastársa előtt, és csak is ő előtte, hanem ez egy lelki átláthatóságot is feltételez. És ameddig a testi mezítelenséggel nem nagyon szokott lenni probléma és gond, sokkal nehezebb lelkileg is teljesen megnyílnom a házastársam előtt. Nyílt és mélyebb szintű kommunikációra van szükség. Nagy a kísértés, hogy felszínes kommunikáció zajlik a házasságban. Azt hiszem a februári előadásomból idehoztam még egy ismétlésnek egy ilyen diát. A kommunikációnak a mélység szintjeit mutatja be ez. Ugye a látszat kommunikációtól tényközlésen, gondolatközlésen, érzelemközlésen át az én közlésig. Nos, a házasságban nagyon fontos lenne az, hogy eljussunk az én közlésig. Amikor nem csak tényeket közlünk, nem csak gondolatainkat közlünk időnket, de még az érzéseinket is ritkán szoktuk, főleg férfiak, hanem teljes nyíltság, teljes mezítelenség az én társam előtt, én közlés, aki én vagyok. A félelmeimmel, a harcaimmal, a kísértéseimmel, az örömeimmel, mindennel együtt. Hogy így teljesen megnyíljak a házastársam előtt. Nem könnyű ez. Erre tudatosan kell törekedni, erre a fajta lelki, szellemi, testi mezítelességre, átláthatóságra. Meg kell teremteni ennek a légkörét. Ez nem csak úgy magától megy, hogy én teljesen megnyílok a házastársam előtt. A szeretet, az elkötelezettség, a megbocsátás légköre segít ahhoz, hogy megnyíljunk a házastársunk előtt. Tudjuk, hogy a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából is nagyon fontos az, hogy milyen légkör van otthon, de egy házasság, házaspárok szempontjából sem közömbös az, hogy hozzásegíti az a légkör, ami ott van közöttük ahhoz, hogy megnyíljanak egymás előtt, vagy nem. Ott, ahol van feltétel nélküli szeretet, megbocsátás, elkötelezettség a társ iránt, ott a társ felmeri vállalni ezt a sebezhetőséget. Mert hogy ez ezzel jár, kockázattal jár, amikor megnyílok valaki előtt, a házastársam előtt is, azzal sebezhetővé válok. Amikor nem csak felületesen kommunikálok, hanem a teljes valómat tárom ki a társam előtt, akkor ez sebezhetővé tesz. Ezzel vissza lehet élni. És nagyon nagy baj az, amikor a társ visszaél. Akkor ugye ott valami bezáródik, ott valami megromlik, ott valami nagyon nagy gubanc keletkezik. De ott, ahol hozzásegítem, szeretettel, megbocsátással, elkötelezettséggel, ezt érzi a társ, ott nem lesz annyira nehéz ez az átláthatóság a társam számára. Tehát nagyon fontos ezt a légkört megteremteni, engedni, hogy Isten ezt a légkört megteremtse bennünk és közöttünk. Ugye, de hát erre tettünk igazán fogadalmat. Szeretem, igaz? Elkötelezem magamat. Vele hű leszek, igaz? Betegségben, egészségben, ugye házastársi fogadalom, tehát nem új dolgok ezek. Csak ugye ezt a gyakorlatban is meg kell valósítani a házasságban. Harmadik lépés, a megértő hallgatás. Egymásra figyelni. Nagyon sokszor az egyik fél szeretne valami fontosan kommunikálni a házastársával, és egyszerűen nem talál benne partnert, mert ő közben lehet, hogy a futballmeccset nézi, és ő pedig szeretne valami nagyon fontosat most elmondani, nyilván most a feleség a férjének.
Általában
ez így szokott lenni, a feleségnek van több igénye a beszélgetésre, mivel neki nagyobb a szó igénye, mint a férfinek, igen. Jó, és nincs meg ez az egymásra figyelés, igaz? Ha már nincs szemkontaktus, ha már nem odafigyelek, akkor nem is tudok ott, nem is tudom meghallgatni igazából, hogy mit mond. És akkor lesznek ilyen válaszok, hogy igen, ja, tényleg? Jó. És közben nézem azt, hogy most a Fradi vagy az Újpest, igen, van előnyben. Tehát ahhoz, hogy meg tudjuk hallgatni igazán a társunkat, ahhoz oda kell figyelni, oda kell szentelni az időt, szemkontaktus. Azt érezz a társam, hogy teljes mértékben ott vagyok. Ha fontosat akar mondani, és van, hogy mindig fontosat akarnak mondani, mert csak úgy, hogy nem fecsegnek, hanem mindig, amit mondanak a számukra, nagyon fontos dolog. Az, hogy teljes mértékben ott legyek, nyitott legyek, ahhoz, hogy igazából meg is tudjam hallgatni azt, hogy mit mond, mindjárt kiderül az, hogy nem csak annyit kell meghallani, amit mond. Na, ez a nehéz, mert a feleség elvárja, miközben mondja azt, amit mond, a közben én értsem meg, hogy közben mit érez, mire gondol, mire vágyik, igaz? Mert csak ő mond valamit, de vannak jelzések, vannak szavak elrejtett mögött, szavak mögött elrejtve dolgok, vágyak. És nekem ezt is meg kéne valahogy hallanom, értenem. Nagyon nehéz, de úgy, hogy amúgy foci meccset nézem, úgy lehetetlenség, tehát akkor teljesen ki van zárva.
Felhaladva lesz.
Készülj fel, tehát ha ezek után is még... akkor tényleg eltátoríthatatlan vagy tőle, de mi már tudjuk, hogy miről beszélünk. Jó, és ott van még az, hogy ennek az igazi, megértő odahallgatásnak, ráhallgatásnak van egy preventív jellege is. Nagyon sok konfliktus pont azért adódik, mert nem hallgatjuk meg egymást, nem figyelünk egymásra. És ez önmagában már egy konfliktus forrás. Ha lenne igazi egymásra figyelés, akkor sok konfliktusnak elejét lehetne venni. Nincs hogy kialakuljon, hogyha van megértés a társ részéről, hogyha van odafigyelés, ha van tényleg szándéka annak, hogy jó, megpróbálok megérteni tényleg, mire vágysz. Nem biztos, hogy egyet értek vele, nem biztos, hogy ezt a békákost le tudom nyelni, de gondolkozok rajta, és hogyha a társam már ennyit lát, hogy ez nem közömbös számára, akkor biztos, hogy sokat segít neki. Tehát segít megelőzni a kialakulást, és segít megakadályozni abban, hogy elmélyüljön a konfliktus. Ha már egyszer kialakult, ha már megtörtént a súrlódás, összezörrenés, de nem mindegy, hogy ez milyen mélységig fog lenni. Megbeszéléssel, egymásra figyeléssel meg lehet előzni azt, hogy elmérgesedjen a kapcsolat. De ez mondom, túl a házasságon, minden emberi kapcsolatunkra igaz. Ott is nagyon sok mindennek elejét lehetne venni, ha odafigyelnénk egymásra, meghallgatnánk egymást, időt szánnánk, minőségi időt szánnánk egymásra. Tehát hallgass túl a szavakon, hogy ezért fontos az, hogy teljes valóságában legyen előttünk a társunk, mert tudjuk azt, hogy a szavak az csak egy nagyon kicsi százaléka az igazi kommunikációnak, a többi az úgymond metakommunikáció, a testbeszéd és egyéb, és ezekből is kellene érteni, hogy mire gondol, mit érez, mit szeretne, mire vágyik. Persze, hogyha ez nem jól fogjuk fel, akkor ez megint egy konfliktus forrás. Már megint erre vágysz, már megint ez a téma, igaz? Én azt hittem, hogy túl tettük magunkat, de most megint előhozott. Burkolva, igaz? A férfiaknál meg aztán kinyílik a micska zsebében. Miért nem mondod meg egyenesen, hogy kell neked az a bunda? Miért kell úgy megkerülni a dolgokat, és onnan hozni a példát, hogy akkor aztán én értsem, hogy de tulajdonképpen te erre vágysz. Jó, tehát megértő hallgatás. A negyedik, talán a legnehezebb lépés a szeretetteljes szembesítés. A szeretetteljes szembesítés. Kép, ez könnyű megjegyezni, nehéz megtartani. Az emberek különböző módokon reagálnak a konfliktusos helyzetekre. Tehát nagyon sok függ attól, hogy milyen az lelki alkatom, milyen típus vagyok. Mindjárt látni fogunk különböző típusokat, és megpróbáljuk magunkat azonosítani valamelyik típussal. Tehát különböző módokon reagálunk a konfliktusos helyzetekre. Fontos felismerni, mi melyik típushoz tartozunk. Attól, hogy a szőnyeg alá seperjük a dolgokat, vagy a kényes kérdéseket, témákat kerüljük, vagy leuraljuk a társunkat, ettől egy konfliktus nincs megoldva. Attól, hogy nincs kvázi veszekedés közöttünk, attól nem azt jelenti, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincs konfliktus. Mert a másiknak a szívében ott marad a töm is, és a másik szívében ez nincsen elrendezve. Nincs békesség, ugye? Mi a cél? A békesség. Ha nincs lelki békesség, hanem belül ott forr, a másik azt jelenti, hogy ez a konfliktus csak félre lett söpörve, szőnyeg alá lett téve, valaki állandóan leuralja a másikat, és úgy gondolja, hogy nincs itt még nem konfliktus. Én pontot teszek a végére, és kész, menjünk tovább. Ahhoz, hogy a konfliktus javára váljon egy párkapcsolatnak, szükséges az igazságot szeretetteljesen elmondani. Hát ez a legnehezebb szerintem, hogy ez egyik legnehezebb dolog. És megint mondom, nem csak a házasságban, hanem az emberi kapcsolataiban. Gondoljunk el, hogy úgy érezzük, hogy igazságunk van, igazunk van, de ezt szeretetbe csomagolva kellene elmondani. És nem az asztal csapkodva, és nem kivürösödött fejjel, és nem ordítva, hanem szeretetteljesen, békésen elmondani az igazságot. De hogy lehet ezt, amikor belül megy fel a pumpa? Igaz? És belül már robbanok. És tudom, hogy nekem van igazam. És a társam is tudja, hogy nekem van igazam, és mégsem fogadja el. És nekem mégis szeretettel kéne elmondani az igazságot. Na, hát ez tényleg nem könnyű, de egy nagyon fontos lépés, hogy szeretettel szembesítsük a társunkat. Nem a leuralás céljával, nem a megszégyenítés céljával, nem azért, hogy nem mondjam, hogy megint nekem volt igazam, ugyebár, hanem egyszerűen abban az adott helyzetben az igazság az én meglátásom szerint ez. Gyere, beszéljük meg, te is így látod, nem így látod, így érzed, nem így érzed, így történt, nem így történt. És ezt a szeretet légkörében meg tudjuk beszélni, megnyílunk egymás előtt, igaz? Nem takargatjuk a takargatni valót. És így tovább. Na, nézzük meg akkor a konfliktus kezelő típusokat. Egy-egy állat képével fogjuk azonosítani, így könnyebb talán megjegyezni. Hogyha az állatot megjegyezzük, akkor lehet, hogy megjegyezzük a típust is. Na, mit látunk magunk előtt?
Magunkat.
Igen, valaki felismerte önmagát, nagyon jó. Igen, akár útlevél kép is lehetne, igaz? Annyira hasonlít. Jó, tehát akkor ez az állat vajon milyen konfliktus kezelő típus lehet? Az. Tehát a visszahúzódó. Az azt jelenti, hogy vele nem lehet veszekedni, mert ő elvonul. Visszahúzódik ugye a páncéljába, és sokszor ez úgy történik, hogy elvonul egyik szobából a másikba, vagy kivonul a kertbe, elmegy dolgozni, igaz? A feleség megy utána sokszor, vagy a férj, ugye nem mindegy, hogy most melyik. De legtöbbször ez történik, hogy a férj az inkább a visszahúzódóbb, a feleség pedig üldözi, mert ő szeretné rendezni ezt a dolgot. A férj visszavonul, ugye ő bezárkózott, elvonult fizikálisan is, kivonul arról a helyről, ahol a feleség kezdeményezett volna egy beszélgetést, valamit meg kell oldani, egy konfliktust meg kell oldani. De a férj az köszöni szépen, ő nem akar ebben részt venni, és vagy angolosan lelép, vagy másképpen lép le, de tudtára adja a feleségének, hogy velem most ezt te nem fogod megbeszélni. Én ebben nem leszek partner, visszahúzottam, bezártam, kulcsot eldobtam, kész. Majd legközelebb beszélgetünk róla. Visszahúzódó típus, teknős béka, páncél. Jó, na hát kérem szépen egy újra kedves állat. Zsolt, újra felismerheted esetleg magadat benne, ebben is talán. Lehet, hogy annyira a képről nem derül ki, milyen állat, nem annyira gyakori állat ez, vagy nem, hogy gyakran találkozunk velem. De ezt kérem, a görény. Ez a görény. Na, a görény vajon milyen típus testesít meg?
Hát a szájáról nézve.
Igen, a szájáról nézve meg. Arról nézze, hogy mit készül éppen kielengedni magából, amit aztán elég nehéz elviselni. Nem, ez pont, hogy a támadó. Igen, itt úgy tűnik, hogy védekezik, de tulajdonképpen támad. Tehát összehúzza magát, és minden résén, amilyen van neki, támadni akar. Tehát ez a támadó. Ez a támadó típus, az üldöző típus, igaz? Aki szépen megy, és adott esetben keresi is a konfliktus helyzetet, meg elő is idézi a konfliktus helyzetet, mert folyamatosan támadja a másikat. Most nagyon sokszor a házasságban valahogy úgy sikerül a házaspárok közül az egyik teknőspirka, a másik görény. Valahogy így kötnek házasságot, az egyik, aki támad, a másik, aki visszahúzódik. Sőt, van a kettőnek egy mutációja is. A kettő az egyben, a teknősbéka a görényben, vagyis úgy csinál, először támad, és aztán visszahúzódik. Tehát először megszúr, odaszúr, állé, kész, és aztán visszahúzódik a páncéljába. Tehát én megszúrtam, megtámadtam, és utána visszavonuló, utána kész, tehát nem beszélünk róla, de én azért az első ütésbe vittem. Jó, tehát a támadó. Na, de van más is. Van a kaméleon. Van a kaméleon, akiről tudjuk azt, hogy egy nagyon jó alkalmazkodó képessége van. Na ez a típus az, aki alkalmazkodik mindig. Éppen, hogy mit követel meg az adott helyzet, ha kell, akkor visszahúzódik, ha kell, akkor támad, ha kell, akkor nem csinál semmit. Éppen alkalmazkodik az őt körülvevő környezetéhez, és ilyenkor szokott megtörténni az, az ilyen típus az nyelv, igaz, az nem vállalja a konfrontációt, nem vállalja fel a konfliktus helyzetet, az ő mindig úgy próbál, hogy alkalmazkodik, vagy a háttérben, és akkor sokszor azt veszük észre, hogy 30 év házasság után az egyik fél, aki ilyen kaméleon volt, lelép. És mindenki értetlenül áll, hát hogy? Hát egy hangos szó nem volt a házban, igaz? Hát ezek soha nem veszekedtek. Hát de mi történt? Alkalmazkodott. Mindig alkalmazkodott. És ő mindig úgy érezte, hogy a rövidebbet húzza, de kénytelen volt alkalmazkodni, és akkor betelik a pohár egy adott ponton, és elmegy a kalapját, és kezdi csokkolom, ennyi volt. De veszélyes ez az alkalmazkodás. Veszélyes. Na, hát kérem szépen, van itt nekünk egy ilyen kedves állatunk is. A bagoly, igen, hát a bölcselkedő. Vannak ilyen típusok, akik, na, megmagyarázom. Megmagyarázom, jó? Tehát ő az, aki mindent tud, mindent meg tud magyarázni, értelmileg észérvekkel. Hát érzelmi dolgokban nem menjünk bele, tehát maradjunk csak az ész szintjén. És az ész szintjén mindent meg lehet magyarázni, hogy a fekete miért piros, és a piros miért kék. Tehát meg lehet ezt magyarázni, kérem szépen. És nem kell nagyon az érzésekre mélyen menni, maradjunk csak az értelmi szinten. Na hát ez a bölcselkedő. Ez a bölcselkedő típus.
Miért tud a bagoly mindent?
Hát nem tudom, mert...
Lát éjszaka.
Mert lát éjszaka, így van. Mert... Jó, és még van egy. Még van egy, kérem szépen. Na hát.
Ez az uralkodó.
Az uralkodó, igen, vagyis a nyerőtős. Tehát az, akinek a konfliktus az csak arra jó, hogy nyerjek. Mindegy milyen áron, mindegy, hogy... De én nyerni akarok. És nyilván ebből következik az, hogy leuralja a másikat, rányomja, ráerőlteti a saját érveit, saját meglátását, és a másik kénytelen vagy alkalmazkodni, vagy visszahúzódni, vagy támadni, igaz? Attól függően a másik milyen típus. De így vagy úgy, mindig alul fog maradni, mert a nyerő az addig nem nyugszik, ameddig meg nem nyeri ezt a csatát. Tehát számára ez egy olyan, a konfliktus az egy olyan csata, amelyből neki mindenáron győztesnek kell kikerülnie. És akkor érzi jól magát, hogyha kiderült. Nekem van igazam, nyertem. A házasság az akkor működik jól, ha mindketten nyerünk. Ha csak az egyik nyer mindig, akkor az a nagy, az egész házasság egy nagy veszteség és nagy vereség. Tehát úgy kell élni, hogy mindketten nyerjünk. Ha csak az egyik, az úgy nem igazán működik. No, melyik a te stílusod, melyik a mi stílusunk? Lehet keverednek is, mondom, a stílusok, tehát ilyen keveredés lehet a stílusok között. De mindegyik típus tulajdonképpen arról szól, hogy nem megoldani törekszik igazán a konfliktust, hanem elkerülni, vagy leuralni a másikat, de nem törekszik egyik típus sem arra, hogy igazán ezt biblikusan oldjuk meg. Lehet ezen gondolkozni, nem kell most válaszolni hangosan, jó? De otthon esetleg megbeszélhetjük. Hát házaspári alkalmakat úgy szoktunk tartani, utána ott van személyes beszélgetés, meg házi feladat. Úgyhogy most is mondom, hogy házi feladat, akik házaspároként vannak itt, akkor ezt tessék otthon megbeszélni, hogy akkor ki melyik típushoz tartozik, és a társ az vagy aláhúzza, megerősíti, hogy te tényleg gorilla vagy, vagy te tényleg ez vagy. De tényleg egy görény vagy.
Itt a
a házas pár tudja megmondani a másikról.
A másikról.
Igen, igen, de ő azt mondta, hogy ő nincs ott.
Ő nincs ott? Hát ilyen állat nincs, igaz? Jó, ilyen állat nincs akkor. És akkor nézzük meg, hogy mi lenne az Isten szerinti megoldás. Hova kellene eljutni akkor a konfliktusok megoldásában. Azt szoktál mondani, hogy tévedni emberi dolog, és ez valóban így van, de megbocsátani az pedig isteni dolog. Mégpedig úgy megbocsátani, ahogy Isten bocsát meg nekünk, az feltétel nélkül. Ez valóban egy olyan isteni dolog, amit nekünk viszont el kell sajátítanunk, magunkévá kell tennünk, át kell engednünk magunkon. Gondoljunk a tennapesti szolgálatra, igehirdetésre, adószolga. Igaz? Megbocsátottak neki, elengedték az adósságot azért, hogy ennek következményeképpen ő is tudjon elengedni, ő is tudjon megbocsátani. Ha ez nem működik, akkor én sem nyerek bocsánatot az Istentől. Mert amikor megbocsátasz valakinek, házastársadnak, vagy valaki másnak is akár, törölsz egy adósságot, igaz? Fennáll egy adósság. Tartozik nekem. Megbántott, megsértett valamit, valamit úgy mondott, hogy nem kellett volna. Amikor te kész vagy feltétel nélkül megbocsátani a házastársadnak, vagy az embertársadnak, akkor tulajdonképpen azt teszed, hogy törlöd ezt az adósságot. És később nem fogod felemlegetni, hogy bocsánat, véletlenül törlődött, de a kukából még visszamentettem, és még sincs igazán törölve. Tehát törlöd azt az adósságot, feladod a neheztelést, és lemondasz a megfizetés, a visszafizetés, a bosszúnak a jogáról. Na igen, te velem így, jó, majd fordul a kocka, és akkor én majd valahol visszaszúrok neked. Ha van őszinte készség a feltétel nélküli megbocsátásra, akkor ezekről a dolgokról le kell tudni mondani. El kell engedni az adósságot, le kell mondani a törlesztésről, a visszafizetésnek, a megfizetésnek a jogáról. Fel kell adni azt, hogy neheztelek a másikra, és éreztetem vele, hogy én most neheztelek. Hogy nekem ez most rosszul esett, és most érezte is, hogy nekem rosszul esik. Érezte is rosszul magad, ha már én úgy érzem. A házastársnak való megbocsátás szabaddá tesz a szeretet és az egységnek a megélésére. Na ez az igazi szabadság, amire a megbocsátás tud bennünket felszabadítani. Jézus is az ő megbocsátásával, az ő adósság eltörlésével szabaddá tesz bennünket. Ha a fiú megszabadít, ugye hallottuk, szabadok leszünk. És ez tud igazán felszabadítani bennünket, a házasságban élőket is arra, hogy igazán meg tudjuk élni a szeretetet, és az egységet, és a békességet. Ahol ez nincs, ott igazán igazi szeretet sincs, egyetértés sincs, békesség sincs. Nagyon fontos tudni, gondolom, nem is kell nagyon hangsúlyozni, hogy megbocsátáshoz szükséges erő az nem bennünk van. Az nem bennünk van. Megint csak az adószolga példázata. Csak úgy tudom megbocsátani, elengedni, hogy nekem megbocsátottak, és nekem elengedtek. És az erő ehhez a Szentlélektől jön, hogyha átadjuk neki az életünk irányítását. Tehát ez egy folyamatos Istennel való járás, élést, a Szentlélek vezetése alatti életet jelent, és nem csak időnként kérjük a segítséget. Tehát ehhez az erő a megbocsátáshoz, ez nem bennem van. Én magamtól nem tudok megbocsátani, csak fenntartani, csak visszaszúrni, csak felemlegetni az adósságot, felemlegetni a sértést, a bántást, vérig sértettél, megbántottál, megaláztál mások előtt, stb. Lehetne hozni a példákat. Mindenki gondoljon esetleg a személyes életében, hogy milyen dolgokat élt át, és mennyire nehéz volt akkor kimondani azt, hogy te megbocsánat. És nem azért, mert bocsánatot kérsz, nem azért, mert megígéred, hogy többet ilyet nem fogsz csinálni, mert nem tudod megígérni, és nem tudod betartani sem. Viszont ahhoz, hogy együtt éljünk a lélek jelenlétében, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz kell a megbocsátás. Anélkül nem tudunk tovább menni. Ezért tehát ez egy nagyon fontos lépcső, amikor ide megérkezünk, hogy feltétel nélkül megbocsássunk. Kimondtuk szeretetteljesen az igazságot, szembesítettük a másikat az igazsággal, elmondhatjuk azt, hogy amit tett, amit mondott, az fájt, az rosszul esett, az... De oda eljutunk, hogy te megbocsátok. Megbocsátok, mert én is bocsánatból élek. Nem a te bocsánatodból, az isteni megbocsátásból élek. És nekem azért telik elengedni a te adósságodat velem szemben, és remélem, hogy te is hasonlóképpen cselekszel velem szemben. Nyilván itt fontos a kölcsönösség. Jó, érkezünk lassan a végéhez. Amit mondtam, a cél nem az, hogy tökéletességre fejlesztjük magunkat a konfliktus kezelésben, hanem hogyha lehet, akkor a nagy, mély konfliktusokat megelőzzük, ha lehet. Természetes, mondjuk azt, hogy emberi reakció az, hogyha bántanak, akkor mi is bántunk. Ha a tyúkszemünkre léptek, akkor mi is igyekszünk, hogy valahol, valamilyen módon ott szúrjuk meg a társunkat, ahol neki fáj. És 10-20 év után tudjuk, hogy hol fáj a társunknak. Tudjuk, hogy mik a gyenge pontjai. És hát, alattomosan, mondjam azt már ördögi módon, ki is lehet sokszor használni, hogy ott szúrjuk meg, ahol fáj. Mert nyilván, ahol nem fáj, ott hiába szurkáljuk. De ott, ahol kényes, ott, ahol érzékeny, ott, ahol... És erre nagyon vigyázni kell. Tehát megismerje a házastárs több évi együttélés után egymást. Nagyon vigyázzon. Főleg, hogyha ugye átlátható lett, ha sebezhetővé tette magát, és én ezzel visszaélek később. Hát ez nagyon sok rossz dolgot fog maga után vonni a házasságomban. Tehát természetes reakció, emberi reakció, bántással válaszolunk, de Isten meg akar tanítani bennünket a természet feletti reakcióra. És ugye mindjárt lesz az ige előttünk, amit a végére hagytam, és amit jó lesz egy kicsit átgondolnunk. Ha áldással válaszolunk a bántásra, akkor ez meg fogja állítani az önzésnek körforgását, az ördögi körét. Mert hogyha beindul ez a láncreakció, hogy bántásra bántás, arra bántásra megint bántás, akkor ez egy ördögi kör, amiből minél előbbre halad, annál nehezebb kijönni már belőle. Ezt a láncolatot, mondom, nem csak a házastársunkkal, hanem az emberekkel való kapcsolatainkban is csak úgy tudjuk megszakítani, ha a bántásra, áldásra válaszolunk. Áldjátok azokat, akik átkoznak. Mondjatok jót azokról, akik rólatok rosszat mondanak. Ugyanilyen könnyen megy ez mindenkinek. Akik itt vagyunk gyalogban, már így rázunk ki a kisujjunkból. Így rázunk ki, és... Na, de ha mégsem megy ilyen könnyen, akkor engedjük, hogy Isten tanítson meg bennünket erre a természet feletti reakcióra. Megint csak a Szentlélek ereje szükséges ehhez. Én erre nem vagyok képes. Én az egy mérföldre sem vagyok képes, hogy elmenjek. De Isten megtanít a második mérföld megtételére is. És akkor itt van az ige végül, amit mondom, Péter nem házastársaknak írt, de akár írhatta volna nekik is. Egy nagyon jó összefoglaló ige, azzal, hogy lehet a konfliktusokat igazán megelőzni, hogy lehet arra törekedni, hogy igazi szeretetben, békességben, egyetértésben tudjunk élni. Házastársi kapcsolatainkban is, de embertársi kapcsolatainkban is. Ugye? Itt van. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást! Hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, szeretne örülni a házasságának, szeretne sokáig boldogságban élni házasságban, jó napokat látni, randevúra menni, óvja nyelvét a gonosztól, igaz, szájzár, vigyázzál, mert a nyelveddel tudsz a legjobban szúrni. Amit a nyelvünk mond, az a jól irányított, kellő időben kimondott szó, az halálosra tud sebezni valakit. És ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól. Forduljon el a gonosztól. Cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Lehet ezt az igét elemezni is. És tegyük is meg esetleg otthon, hogy akkor ez miben vonatkozik a házastársi kapcsolatunkra. Hogyan segít ez nekünk valóban a konfliktusok megelőzésében. És hogyan végzi el bennünk ezt a természet feletti reakciót Isten, hogy valóban a rosszat jóval tudjuk meggyőzni és legyőzni. Azért, hogy ne azt mondjuk, hogy konfliktus kezelésből csillagos tízesek vagyunk, hanem azt tudjuk elmondani, hogy hála az Úr kegyelmének egyre kevesebb és egyre kisebb intenzitású konfliktusos helyzetek vannak az életünkben, de nyilván mindig lesznek apró szörrenések még. János bátyám, még lesznek 40 év után is?
Én nem barátom.
Na. Ha mégis lesznek, akkor azokat is pedig a szeretet légkörében, ugye a megbocsátás, a feltétel nélküli megbocsátás elkötelezettségével a szívünkben ezeket rendezni kell. Tehát a cél, ne felejtsük el, békességben, egyetértésben élni, mert Isten a békességnek az Istene, nem az őrzavarnak, nem a perpakvarnak. Nem kell megijedni, ha vannak konfliktusok, ha lesznek konfliktusok, akár mély konfliktusok. Lehet, hogy most kezdjük el ezeket igazán megtanulni. Lehet, hogy most jönnek elő a szőnyek alól. Lehet, hogy eddig alásepeltük, elkerültük, visszahúzódtunk, nem igazán néztünk szembe ezekkel a dolgokkal. És nyilván, amikor megtörténik a szembenézés, a szembesítés, akkor felszokta csapni a lábuk, akkor hirtelen nagy intenzitással előszokott jönni sok minden, ami ott volt, azért csak nem törődtünk bele. De a lényeg az, hogy ezeket megoldjuk. Nem a magunk erejével, nem ilyen emberi módszertanokkal, mert nem azt mondom, hogy most módszertant adtam, és akkor menjetek a lépcsőn felfele, és meg lesz oldva, hanem az Isten szent lelkének a segítségével, aki megtanít minket feltétel nélküli megbocsátásra, megtanít minket az önzetlen szeretetre, és megtanít arra, hogy a rosszat is jóval győzzük meg, vagyis a bántásra áldással válaszoljuk. Úgy legyen, testvérek, úgy legyen. Akkor ámen. Köszönöm szépen a
figyelmet. Köszönjük szépen. Milyen jó, hogy ezt a témát hoztuk, mert idő előtt be lehetett fejezni, mint a konfliktust.
Igen.